Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 14. és a 15. századi bizánci vallási vitáknak két nagy kérdése, a latinokkal való újraegyesülés ügye, valamint a nyugati típusú, skolasztikus, racionális és a keleti, szerzetesi, spirituális teológia közötti választás volt. Bár ez a két téma nem függött szükségszerűen össze egymással, mégis azt mondhatjuk, hogy az önállóság hívei zömében a Palamas-féle spirituális, az uniópártolói viszont a latin skolasztikával és a kibontakozó humanizmussal rokon szembező utat választották. Ez utóbbi tábornak voltak a képviselői azok a gondolkodók, akik igyekeztek megismerni a latin teológiai és filozófiai irodalmat, közülük többen pedig szellemi útjuk végállomásaként, akár csak kalábriai barlang, a katolikus egyházba való átlépésig is eljutottak. 6. Ioannes Cantacuzenos császár szellemi környezetében indult a pályája, az unió mellett elkötelezett világi teológusnak, politikusnak és történetírónak, Démetriosz Küdonésznek, aki szellemi politikai és valláspolitikai befolyását a következő császárok uralkodása idején is megőrizte. Küdonész 1324-ben született arisztokrata család gyermekeként Tesszalonikében. Fiatalon került a császárvárosba egy olyan időpontban, amikor javában folyt a Palamas barlangvita a teológiában, a politika világában pedig a nyugati szövetség és vele a latin és a görög egyház közötti unió témái voltak napirenden. A fiatal Küdonész 1347-től már császári titkárként szolgált az udvarnál, a későbbi évtizedekben pedig megmaradva világi állapotúnak több alkalommal a császárság főminiszterének tisztségét is viselte. Laikus létére azonban képzett teológus is volt, aki egyszerre tekintette át a politika és a hitvilágát, egyszerre valva az unió lehetőségét és fontosságát, valamint azt, hogy a keleti teológiának nem a Palamas Szent Gergely által képviselt spirituális, hanem a kalábriai barlangféle racionális, nyugatos irányzatot kell követnie. Amikor az udvarhoz került már unió párti, de az ortodoxia szilárd híve, viszont a palamiták ellenfele volt, aki csak a hitbéli kompromisszumok nélküli egységet tudta elképzelni. Ezekben az években kifejtett írói működésének középpontjában az iszlám elleni szellemi harc témái álltak, de részese volt a császárságban zajló belpolitikai csatározásoknak is. Amikor követként nyugaton járt, élénk ellenszenvvel viseltetett a latin egyház belső állapotaival, különösen pedig a pápa személyét illető tisztelettel szemben, közben azonban megismerkedett a nyugati skolasztikus gondolkodás értékeivel is, amelyek korábbi nézetei felülvizsgálatára vezették. Dominikánus szerzetesek vezetésével kiválóan megtanult latinul, nyelvgyakorlatként pedig Aquinói Szent Tamás művét a Summa Contra Gentilest olvasta. Ez teljesen átformálta gondolkodását, és arra a belátásra vezette, hogy a nyugati elméletalkotás alkalmasabb a hit titkainak megragadására, mint a görög hagyomány. Fordítani kezdett, görögre ültette át Szent Tamás és más skolasztikusok írásait, közöttük Tamás nagy summájának, a Summa Teológiének javarészét, Szent Anzelm és más szerzők traktátusait, ezek révén pedig elkötelezett híve lett Platón és főleg Arisztotelész bölcseletének, és arra a belátásra jutott, hogy a tomizmus a keresztény tanításnak hűségesebb értelmezése, mint a görögök palamizmusa vagy burkolt és suta platonizmusa. Ez a nyugathoz való szellemi közeledés csak erősítette azt a meggyőződését, hogy az unió nem jár a hitet érintő kockázatokkal, politikai tekintetben pedig egyenesen Konstantinápoly túlélését jelentheti. Ettől kezdve nem látott okot arra, hogy miért ne lehetne elfogadható a filiokve a hitvallásban, Róma főhatalmát pedig már a keleti egyház autonómiájával összeegyeztethetőnek tekintette. Úgy gondolta, mindent alá kell rendelni a török fenyegetés elhárítása ügyének, a hittani, liturgikus ellentétek pedig okos kompromisszumokkal idővel majd feloldhatók. Alig leprezett latin pártolása miatt az 1360-as évek elejétől számos konfliktusa volt, amelyek hatására, nem hivatalosan és nyilvánosan ugyan, de 1356-ban egy itáliai útja során katolizált. A következő években születtek legfontosabb teológiai és bölcseleti művei, amelyek közül a Halál megvetése címet viselő, szinte kizárólag az antik filozófiai hagyományra támaszkodó írása a legjelentősebb, de ekkor keletkezett Arisztotelész és Szent Tamás iránti rokon szemvét, a filiokve és a pápai hatalom elfogadását megfogalmazó apológiája, és része volt abban a vitában is, amely öccse, eszme és fordítótársa, a szerzetes Prokhoros Kidonész Palamas támadó írásai körül kibontakozott. Ez a vita testvére elítélésével zárult, ő pedig küzdelmük eredménytelenségét, a palamizmus diadalát és az unió körüli próbálkozások meddőségét látva 1383-ban visszavonult a hivatali életből és Krétára költözött. A halál is a szigeten érte 1397-ben. A latin és a görög egyház közötti uniónak volt elkötelezett híve, egyben a palamita spirituális teológiának határozott ellenfele, a bizánci humanisták körének meghatározó tagja Basileios Bessarion, aki nemesi család gyermekeként 1403-ban látta meg a napvilágot az anatóliai Trapezundban. Teológiai és bölcseleti tanulmányait a császárvárosban a konstantinápolyi pátriárchai iskolában végezte, ahol növendéke és barátja lett a platonizmus feltámasztásán fáradozó, a humanizmus világias szemléletét hirdető Gregorios Gemistos Plétonnak. Néhány esztendős udvari szolgálatot követően 1429-ben szerzetessé nyírták, két évvel később pedig pappá szentelték. A következőkben néhány vitairatot adott közre, amelyekben Palamas Szent Gergely és követői álláspontját támadta, közben pedig alighanem ő maga is tanított, mint az unió gondolatának ismert támogatója, 8. Ioannis Palaiologos császár 1436-ban Nikaia metropolitájává nevezte ki, és bevonta a tervezett uniós zsinat előkészítésébe. Amikor a következő esztendőben magával a császárral az élen népes görög delegáció utazott Ferrarába, hogy az oda korábban Bázelből áthelyezett zsinaton a szakadás megszüntetéséről, a latin és görög egyházak egyre egyesüléséről tárgyaljon, a küldösségnek Bessarion is tagja lett. A tárgyalásokon, amelyek fő témája a filiokve kérdése és a pápai hatalom egyetemességének tanítása volt, Bessarion a nála elutasítóbb álláspontot képviselő Marcos Eugenikos társaságában a görög álláspont egyik szószólójaként lépett fel. Kezdetben ő is azon a véleményen volt, hogy az egységnek feltétele a filiokve törlése a közös hitvallásból, a pápa hatalmát pedig tiszteleti elsőségként látta elfogadhatónak. Az időközben Firenzébe átköltöző zsinat tanácskozásai alatt azonban álláspontját megváltoztatta, ezt a lépését pedig ekkorir dogmatikai értekezés vagy az egyesítésről címet viselő művében meg is indokolta. Álláspontja Calabrei Barlam és az antipalamiták nézetét vette alapul úgy, hogy Istenről, annak lényegéről, és a filiokve mögött álló trinitológiai relációról tapasztalati, azaz valódi ismeret nem nyerhető, éppen ezért a formula elutasítása nem lehet a hitettség akadálya. Ezt azzal indokolta, hogy a keletiek régtől fogva vallják azt, hogy a lélek az atyától a fiú által származik, ez pedig a hagyományos nyelvi formán túl értelme szerint semmiben sem különbözik, az atyától és a fiútól származik latin megfogalmazástól. A másik kérdésben a pápa egyház főségének elismerése dolgában úgy vélte, mivel a kidolgozott szövegtermezetben a pápai hatalom egyetemességének tétele a régi zsinatok határozatai és kánonjai szerint megszorítással szerepel, a jövőben sem korlátozza a görög egyházrészek tényleges önállóságát, tehát elfogadható. Néhány kisebb jelentőségű kérdésben, mint a purgatórium tanítása fenntartásokkal élt, de azt tanácsolta a császárnak és a görög delegációnak, hogy az egység és a remélt nyugati segítség elnyerése érdekében írja alá az előkészített hitvallást. Mivel erre a görögök az I. Marcus Eugenikus kivételével hajlandók voltak, az ünnepélyes aláírásra 1439. július 5-én sor is került, másnap pedig a pápa által kiadott Letentur Czöri Bulla szövegét latinul Cesarini bíboros, görögül pedig ő olvasta fel. Bessarion különben a tárgyalások idején részletes feljegyzéseket készített. Valójában ezek az egyesülési tárgyalásokról beszámoló legfontosabb forrásaink. Az aláírás után akárcsak IV. Jenő pápa úgy Bessarion is szkeptikusan ítélte meg, hogy a görög egyházzal és néppel sikerül elfogadtatni a megállapodást. Ezért bár rövid időre még hazatért, ám miután megbizonyosodott arról, hogy az unió ellenzői vannak többségben Konstantinápolyban és a görög egyházban, úgy döntött, hogy a Szent Atya unszolásának engedve, aki még ebben az esztendőben bíborossá kreálta, Itáliában marad, gyakorlatilag átlépve a latin egyház közösségébe. Erre az időre Bessarion Pléton hatására már egyértelműen a humanizmus és a platóni bölcselet mellett kötelezte el magát, amiről nagy műve a Platón rágalmazója ellen tesz tanúbizonyságot, bár ő úgy ítélte meg, hogy nem szükségszerű a filozófiában Platón és Arisztotelész között választani, hiszen a két nagy görög filozófus tanítása egymással és a humanista szellemben értelmezett kereszténységgel is harmóniában van. Bíborosi minőségében a következő években a pápai állam bolognai legációjának kormányzójaként tevékenykedett, Rómába visszatérve elnyerte Velletri suburbikárius püspökségének titulusát, Konstantinápoly török kézre kerülése után egy évtizeddel pedig, bár ez már csak puszta cím volt, a város latin pátriárkájává nyert kinevezést. Ebben az időben római palotája a keletről menekült görög tudósok menedékévé otthonává, a humanista szellemiség fontos központjává vált. Bessarion híres könyv- és kéziratgyűjtő volt, aki páratlan értékű könyvtárát végrendeletében a velencei Biblioteca Marcianára testálta. Itáliai tartózkodása idején néhány a filiokve és a pápai hatalom mellett érvelő írásán túl döntően filozófiai témákkal, elsősorban a Platón és Arisztotelész közötti összhang igazolásával foglalkozott, bíboros társa Nikolaus Cusanus nézeteivel keveredett vitába, és a reneszánsz bölcselet szellemében meglehetősen eltávolodott az egyház hagyományos tanításától. Személyével kapcsolatban néhány levelének megfogalmazása alapján még az a gyanú is felmerült, hogy idővel tagja lett Pléton titkos szektájának, amely a humanizmus bűvöletében valójában új pogány eszméket vallott. Bessarion 1472-ben halt meg Ravennában, végső nyughelye pedig bíborosi címtemplomában, a római Szent Apostolok bazilikájában van. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a görög metropolátából lett latin római bíborostól, Bessariontól és humanista barátaitól, vele pedig a török időkkel véget érő középkori bizánci teológiai gondolkodástól. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.